Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Tegnap az államfőválasztás első fordulóján véleményt nyilvánító választók úgy döntöttek, hogy megdöntik a politikai status quo-t. A radikális jobboldali AUR pártnak a vezetője, George Simion az első fordulóban közel 41%-os eredménnyel végzett az élen, jócskán megelőzve a centrista és kormányzati jelölteket. A második helyért szoros küzdelem zajlott Nikus Ordán és Crin Antonescu között, ám végül a bukaresti főpolgármester jutott tovább a második fordulóba. Az exit polok még Crin Antonescu második helyét jósolták, a bukaresti főpolgármester végül 86.837 szavazattal megelőzte Crin Antonescut. A PSD-PNL-RMDSZ alkotta Románia Előre választási szövetségnek az államfőjelöltjét. Nikus Ordán 20.99%-ot szerzett a tegnapi első fordulón, míg Crin Antonescu 20.7%-ot. Az AUR elnöke, George Simion, óriási fölénnyel indul a május 18-ai második fordulón Nikus Ordánnal szemben, közel kétszer akkora a támogatottsága, abszolút számokban, mint egy 1.900.000 szavazattal kapott többet, mint Bukarest főpolgármestere. George Simion a Călin Georgescu támogatását élvezi, bár az elmúlt közel két hónapban, tegnap a szavazás napján mutatkoztak először együtt, közösen voksoltak. Az AUR vezér több szavazatot kapott, mint tavaly a később érvénytelenített választás első fordulóján Călin Georgescu. Utóbbin 2.120.000 voksal nyerte a szavazás első fordulóját tavaly, míg most George Simionra 3.850.000-en szavaztak, tehát több mint kétszer annyian, mint tavaly novemberben. A kormánykoalíció számára a Crin Antonescu veresége igen súlyos veresség. Marcel Ciolacu jelezte, hogy lemond a pártelnöki és a miniszterelnöki tisztségről, és javasolni fogja a szociáldemokrata pártnak a kormánykoalícióból való kilépést. A mai Naprakészben arra keressük a választ, hogy új korszak kezdődik-e Romániában, vagy csak egy átmeneti politikai hullámról van szó. A hazai belpolitika minden rezdülését jól ismerő meghívottammal arra is kísérletet teszünk, hogy felvázoljuk, hogy a fennálló rendet hogyan alakítja át a mostani politikai földrengés. I.S. Gergely politológust köszöntöm, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
George Simion győzelme benne volt a levegőben, Crin Antonescu és Nikus Ordán szoros harca szintén benne volt a levegőben. Az azonban, hogy az AUR vezér közel 41%-kal ott legyen a második fordulóban, illetve a második és a harmadik jelölt együttesen kapjanak annyit, mint amennyit ő egyedül, az már kevésbé. Mi történt?
Az volt a kérdés az elmúlt hónapokban a novemberi érvénytelenített elnökválasztás óta, és főleg azóta, hogy bizonyossá vált az, hogy Călin Georgescu nem indulhat el az új választáson, hogy azok a milliók, akik rászavaztak novemberben, azok hogyan fognak most viselkedni, melyik jelöltet válasszák, egyáltalán elmennek-e szavazni, és hát ugye George Simion be tudja-e gyűjteni ezeket a voksokat, hiszen időközben más jelöltek is felütötték a fejüket, ugye Viktor Ponta volt, aki a legerőteljesebben erre a rétegre startolt. Tehát az volt a kérdés, hogy Simion ezt meg tudja-e csinálni, és most ugye úgy tűnik, hogy eléggé sikeres volt neki ez a harca. Valóban nem biztosította egyértelműen és nyilvánosan a támogatásáról Călin Georgescu Simiont, mégis ugye vasárnap együtt szavaztak, ez azért elég erős jelzés volt, és azért azt sem felejtsük el, hogy Viktor Ponta is jelentős számú szavazatot szerzett, ugye 13%-ot kapott, tehát most nyilván az egy nagy kérdés, hogy azok, akik Georgescu-ra szavaztak novemberben, azok most mind Simionra mentek-e, vagy közben Viktor Pontára is szavaztak, ezt majd esetleg meglátjuk, vagy főleg a második fordulóban meglátjuk. Tehát azt gondolom, hogy azért benne volt valamilyen szinten a levegőbe Simeonnak ez az eredménye. Inkább gondoltuk volna, hogy olyan 35% körül szerez. Ehhez képest ugye kapott 41%-ot, nyilván közben még azért ez a hullám, ez a fajta Georgescu, Simeon, Sosák hullám, ez még jobban erősödött, ugye a választások érvénytelenítésével nekik tulajdonképpen a fő üzenetük már erről szólt, tehát arról szólt, hogy itt novemberben a demokráciát sértették meg azok, akik eltörölték ezt az elnökválasztást, hogy itt egy összeesküvés zajlik a románok ellen, ugye, ahogy ők mondják, és ez nyilvánvalóan még jobban feltüzelte a támogatóikat. Nagyon érdekes, hogy maga George Simeon ebben a második kampányban már alig szervezett nyilvános nagygyűléseket, sőt az utolsó időszakban egyáltalán nem, az online térbe helyezte át a kampányát. Látszott az, hogy Călin Georgescutól is nagyon sokat tanult ebben a tekintetben, látszott az, hogy olyan társadalmi csoportokra ment rá tudatosan, akik az első, tehát a novemberi választáson kevésbé támogatták őt, és inkább Georgescu-ra szavaztak. Ilyen társadalmi csoport, vagy hát a társadalom fele ugye a hölgyek, az látszott, hogy ő a nők körében rosszul áll, és erre tudatosan épített, próbálta az erőszak, a róla szóló erőszakos képet eltüntetni. Láttuk ugye, hogy az egyetlen elnökjelölti vitán, amelyen legalább elment, akkor is ugye az édesanyjával és a feleségével ment, és vitte csokor virágot az egyetlen nőnek, Elena Lasconinak. Tehát ez is egy tudatos stratégia része volt, nagyon tudatosan próbáltak erre készülni, és ezt megszervezni, és azt gondolom, hogy ez végül sikeres volt. Ennek ellenére Viktor Ponta is elegendő voksot szerzett, úgyhogy most valóban a szociáldemokrata párt van a legnagyobb bajban, mert nagyon úgy tűnik, hogy a szavazói, vagy azok a szavazók, akik mondjuk tavaly júniusban az EP választáson még rájuk szavaztak, azok egy része most Viktor Pontára, egy másik részük viszont George Simeonra szavazott.
És hát, hogyha már arról beszélünk, hogy a hölgyeket tudatosan hogyan szólította meg George Simeon az államfőválasztások első fordulójában, akkor tegyük hozzá azt is, hogy az első nyilvános megjelenése a tegnapi államfőválasztás után az ma Fehér megyében történt, Fehér megyében, ahol 43,45%-ot összesített tegnap, és egy készruhagyárban vonult végig az alkalmazottak előtt, akiknek a 90 akár hány százalék a hölgy. Tehát, hogy ezúttal is ezt az imidzset igyekszik erősíteni George Simeon, aki kijelentette, hogy Călin Georgescu az ország élére fogja helyezni. Ez egyébként kampányfogás, vagy valóban benne van a levegőben az, hogy Călin Georgescunak politikai szerepe lesz abban az esetben, ha George Simeon megnyeri a választásokat?
Hát ezt nem tudjuk most megmondani. George Simeonnál ugye most minden kampányfogás, tehát, de azért egy ilyen eredmény után, 41%-os első forduló után azért illik komolyan venni az ő szavait. Számára a legveszélyesebb dolog az az, hogyha a társadalom őt szélsőségesnek és erőszakosnak tartja, és emiatt elfordulnak tőle, vagy emiatt mozdulnak meg még inkább az emberek, és megpróbálják megakadályozni a győzelmét, és pontosan ebbe illeszkedik most ez a látogatás is, tehát az, hogy ő egy kedves embernek próbál mutatkozni, aki nagyon figyel a nőkre, ez ugye pontosan azt az üzenetet kisebbíti, hogy ő erőszakos lenne, már pedig tudjuk, akik egy picit régebb óta követjük a pályafutását, meg egyáltalán az elmúlt években is, hogy az erőszakot az AUR hozta vissza a román politikába. Ezért is tartom én őket többek között szélsőségesnek, mert aki a fizikai erőszakot behozza a közéletbe, az nem lehet más. Ugye, és most nem csak az úzvölgyi eseményekre gondolok, hanem akár arra is, hogy a román parlamentben is történtek az elmúlt években, amióta már az AUR parlamenti párt olyan megnyilvánulásaik, amikor konkrétan fizikai erőszakra került sor, akár a parlamenti parkolóban, akár bent a
igen, tehát gallérul ragadt a parlamenti is. Vita közben az energiaügyi miniszter, Diana Sosákának pedig azt, azt mondta, hogy szexuálisan bántalmazlak, te koccal. Most nyilván elnézést kért ezért a kijelentésért, de attól még Románia parlamentjében ez Giorgi Simion kijelentette. Térünk vissza a kezdeti kérdéshez. Ön meglepőnek tartja ezt a nagy arányú elsőfordulós győzelmet, vagy a választás eredménye az teljes mértékben tükrözi a hazai társadalomnak a politikai polarizációját és a bizalmatlanságot a mainstream, a hagyományos pártokkal szemben?
Azt gondolom, hogy ez egy jó megfejtés, hogy itt a hagyományos pártokkal szembeni protestszavazásról van szó. És hát ugye ugyanezt láttuk már novemberben is, az a különbség, hogy akkor ez a protest hangulat, vagy ez a szavazat, az egy olyan jelöltre ment, aki korábban jó részt ismeretlen volt, de most már egy olyan jelöltre ment át, akit jól ismerünk, ugye, aki számára várható volt, neki az volt a nagy kihívás, és nagyon okosan menedzselte ezt az időszakot Simion. Ugye, tehát Simion tulajdonképpen azon az oldalon, ahol ő úgy gondolta november előtt, hogy ő a falka vezér, ott őt megverte Călin Georgescu. Tehát neki ez egy kudarc is lehetett. Mégsem úgy reagált erre, hogy ellenfélként tekintett rá, hanem megpróbált hozzá simulni. Egyébként számítva arra, hogy a megismételt elnökválasztáson nem fogják engedni elindulni Călin Georgescut az ismert szabálytalanságok miatt. Ő pedig megpróbált, és azt gondolom, hogy elég sikeresen mártírt csinált belőle azon az oldalon, hozzá dörgölőzött, és ugye most is arról beszél, ahogy említette is, hogy majd őt helyezi a kormány élére, vagy hogy tulajdonképpen neki csak az a célja ezzel az egész indulással, hogy Călin Georgescunak igazságot szolgáltasson. Hát nyilvánvalóan az ő hívei ilyen mondatokat akarnak hallani, de hát az, hogy majd ebből mi lesz, azt meglátjuk, de mindenképpen a hagyományos pártokkal szembeni protest sőt, hogyha azt nézzük, hogy a második fordulóba, aki még bejutott, ugye Nikus Ordán szintén a hagyományos pártokkal szemben állónak pozícionálta magát, akkor ez még erősebb ez a trend. És hogyha pedig azt nézzük, hogy a jelenlegi kormányzó pártok ugye 20%-ot, az ő jelöltjük 20%-ot ért el a választáson, akkor meg teljesen nyilvánvaló, hogy ez a mostani társadalmi hangulatban, Romániában a nagynak nevezett román pártok, ugye a szociáldemokraták, a nemzeti liberálisok, azok most büntetés alatt állnak tulajdonképpen. A társadalom minden rétege bünteti őket, ki ilyen, ki olyan oldalról, tehát nyilván mindenki megtalálja maga számára szimpatikusabb szereplőt, de ezeknek a pártoknak a berkeiből nagyon nehéz most bármilyen olyan ajánlatot tenni a társadalom többségének, amit jó szívvel fogadnak.
Nézzünk rá egy picit a választási eredmény térképre. Szinte a teljes országot vitte a szélsőségesen nacionalista nézeteket valló Aur Giorgi Simion révén. A három székelyföldi megye, Hargita, Kovászna, valamint Maros, illetve a két párciumi megye, Bihar és Szatmár, itt nyert Crin Antonescu, Kolozs megye és Bukarest Nikus Ordáné, de az összes többi a Giorgi Simioné. Azért a Giorgi Simioné, aki mert egyfajta teflon politikusként így minden lepereg róla, meg mindent ki tud magyarázni, el tudja hitetni az emberekkel azt, hogy ő nem erőszakos, ő nem is úgy gondolja, ő majd visszahozza Călin Georgescut a közéletbe, és az a politikus, aki sikeresen tudta továbbvinni a Călin Georgescunak a messiás imidzsét. Ez valóban ennyire karizmatikus Giorgi Simion, vagy pedig ennyire jó a marketingje? Mert hogy azt láttuk, hogy ott volt Crin Antonescu, aki mögött pénz, paripa, fegyver, minden volt a három kormánypárt részéről, mégsem sikerült megszerezni a második helyet sem.
Igen, hát nyilván itt Crin Antonescu kapcsán próbálták hangsúlyozni, hogy ő már, neki már nincs köze ezeknek a pártoknak a vezetőségéhez, meg a közelmúltjához. de azért úgy tűnik, hogy ez nem nagyon ment át. Tehát rá azért úgy tekintettek, mint ezeknek a pártoknak a berkeiből jövő jelöltre, annak ellenére, hogy 10 éve ugye nem vesz részt aktívan a román politikában, ez nem nagyon érdekelte az embereket. A másik dolog, amiről talán méltatlanul keveset beszélünk, hogy teljesen megváltozott az információ áramlási rendszer Romániában. A hagyományos média szerepe nagyon lecsökkent, és ez nem csak azt jelenti, hogy az emberekhez rövid videóban kell szólni a közösségi oldalakon, hanem az embereknek a gondolkozás módja is változik. Ennek vagyunk most a szemtanúi. Tehát az, hogy mit mondott egy jelölt egy hete, két hete, fél éve, az már egy nagyon nagy távlat. Senki nem emlékszik rá, nem nagyon érdekli őket, a pillanatot kell uralni.
Igen, de hát ebben pont adott... itt van egy ellentmondás, ugye azt mondjuk, hogy az emberek azért nem szavaztak Crin Antonescu-ra, mert naftalin szagú, mert emlékeznek, hogy mit tett ezelőtt 10 évvel. Ugyanakkor meg azt mondjuk, hogy hát a választói emlékezet az igenis véges, mi volt 1-2 héttel ezelőtt, az számít.
Nem biztos, hogy emlékeznek Antonescu-ra, de egyáltalán a mostani szereplése is arra utalt, hogy ő ugyanazt az örökséget viszi tovább, vagy ugyanazt mondja, amit a most kormányzó pártok mondanak. Tehát ilyen szempontból nem tudott ő, mint ahogy például Nikus Ordán ezt a független címkét elég jól és hitelesen, vagy sokkal hitelesebben tudja játszani, annak ellenére, hogy egyrészt ugye őt az első bukaresti főpolgármesteri mandátumát a PNL támogatásával érte el, és jelenleg is a főpolgármesteri hivatalban, a fővárosi közgyűlésben támaszkodik a nagyobb román pártoknak a szavazataira. Ezek nélkül nincs is neki többsége a közgyűlésben, a PNL nélkül például. Tehát, de ez nem okozott gondot, ő ezt sokkal hitelesebben meg tudta játszani, és azt gondolom, hogy erre fog építeni a továbbiakban is a második fordulóban. Antonescu-nál ez nem sikerült. Tehát, hogyha megnézzük azt George Simion kapcsán, ő a hagyományos médiában alig szerepel, ugye nem vállalta el az elnökjelölti vitákon való szereplést, ő közvetlenül a közösségi média oldalain kommunikál a támogatóival, és azért ne legyenek illúzióink, ezek a támogatók nagy része nem is fogyasztja egyébként a hagyományos sajtót. Tehát az, hogy mit mondanak Simionról a hagyományos sajtóban, az egyszerűen el sem jut, mert nem is érdekli a támogatóinak a nagy részét. Úgyhogy ez is benne van, és ezeket a folyamatokat, azt, hogy információs buborékokban élnek már az emberek, és nagyon-nagyon profi eszközökkel lehet célozni csak azoknak, és csak azt az üzenetet, amit akarnak, ez azért megváltoztatja nem csak a politikát, hanem a társadalmi folyamatokat is.
Igen, meg ugyanakkor számomra bizonyítást nyert a mostani választáson az a tény is, hogy tulajdonképpen bizonyítást nyert az a tézis, hogy most már az, hogy a kormánypártok a polgármestereknek juttatnak támogatásokat, és akkor majd a polgármesterek szavazásra ösztönzik a választópolgárokat cserébe, mozgósítanak magyarul. Ez a tézis is megdőlt. A PNL-PSD nem tudta ezt megtenni, az RMDS most nem tudom, hogy ezt ide kell sorolni, vagy sem.
Egyetértek azzal, hogy a nagy román pártoknak az a hagyományos mobilizációs technikai képességük és előnyük, amiről annyit beszéltünk, és ami a korábbi választásokon azért látszott, az sem a novemberi elnökválasztáson, sem most nem működött, tehát totális kudarc. Annyit azért tegyünk ehhez hozzá, hogy a parlamenti választáson némiképp jobban működött, bár nyilván ott sem volt, egyszerűen nem lehet elválasztani az elnökválasztástól, és most is egyébként sok felháborodott szociáldemokrata vezető mondja azt, hogy nagyon sok népszerű helyi polgármestere, megyei tanács elnöke van a PSD-nek, de hát a PNL-nek is, ugye ismerjük akár az erdélyi polgármestereket is, és egyszerűen az országos vezetőség meg annyira népszerűtlen, tehát ezeknek a pártoknak az országos képe annyira népszerűtlen, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Hát tavaly voltak egy fél éve, nincs még egy éve, ugye, hogy önkormányzati választások voltak Romániában, ahol például a PSD megerősítette a többségét, tehát még több megyei tanácsot ural, visszavettek erdélyi nagyvárosokat az Uszerétől például, akár ugye említhetjük Brassót is, ahol a Pénélének a jelöltje legyőzte az addigi Uszerés polgármestert, tehát hogy ez nem egyértelműek ilyen szempontból a trendek. Abban az esetben, hogyha az emberek arcot, nevet, személyt társítanak egy politikai párthoz, és az a személy vagy arc az népszerű, akkor működik a dolog, ha meg nem népszerű, akkor nem működik a dolog. Tehát ez is benne van, hogy a tavalyi novemberi elnökválasztáson sokszor elmondtuk azt, hogy két olyan pártelnök jelöltel indult a két nagy párt a választáson, akik nagyon népszerűtlenek voltak. Tehát minden mérés azt mutatta, hogy még a pártjuk népszerűségénél is alacsonyabb volt, ugye Márcse Csalákunak, még Nikolaj Csukának a népszerűsége, mégis őket indították, aztán ugye ez lett belőle. Most pedig amikor arról döntöttek, hogy Krinán Tonescu lesz a közös jelölt, akkor azért azonnal aktivizálódott például Nikus Csordán, aki megérezte azt, hogy most egy olyan társadalmi hangulat valamikor a pártoktól független elnökjelöltek nagyobb sikert érhetnek el, illetve aktivizálódott Viktor Ponta, aki pedig azt érezte meg, azt gondolom, hogy a szociáldemokrata szavazóknak egyszerűen egyrészt túlvonzó a Călin Georgescu vagy George Simion ajánlotta alternatíva, másrészt annyira elégedetlenek Márcsel Csolákúval meg a párt vezetőségével, hogy valaki másra szeretnének szavazni, és Ponta önmagát nyilván ebből a helyzetbe pozícionálta, hogy ő sokkal vonzóbb alternatíva lehet a szociáldemokrata szavazóknak, mint az a Crin Antonescu, akik ha emlékeznek rá, ha nem, ő ugye mindig a PSD-vel szemben határozta meg magát, és ilyen alapon nem csak a PSD szavazók, hanem a polgármesterek és a helyi pártszervezetek vezetői számára is egy idegen testként hatott. Tehát azért nagyon sok olyan esetről tudunk az elmúlt hónapokban, amikor megyei PSD szervezetek vezetői panaszolták, hogy egyszerűen nem tudják az embereket, és nem fogják tudni arra rávenni, hogy Antonescu-ra szavazzanak. És hát most az eredmények ezt alá is támasztják.
Nézzünk rá még egyszer a választási eredményeket jelző térképre. Az látszik ebből, nem a hazai, hanem a diaszpóra térképére, hogy jelentős szerepe volt a külhoni románoknak az államfőválasztás első fordulójának az eredményében. Sosem látott mértékben sikerült a jelölteknek, vagy a jelöltek egy részének mozgósítaniuk a külhoni románokat, vagy az a belpolitikai helyzet mozgósította, amiben van Románia. Az első forduló résztvevőinek a 11%-a tulajdonképpen Románia határain kívül voksolt, abszolút számokban 977 ezerrel diaszpórában szavazó román állampolgárról beszélünk. Tavaly 817 ezer volt ez a szám novemberben, 2019-ben 675 ezer szavazat érkezett a diaszpórából. Érdekesség kedvéért mondom csak el, hogy 25 évvel ezelőtt 32 ezer, mindössze 32 ezer szavazat, és a diaszpóra voksai azok úgy néznek ki, hogy Giorgi Simion 10-ből 6 szavazatot vitt el, a második legtöbb szavazatot Nikus Ordán szerezte meg, de ő 25,5%-ot, tehát míg Giorgi Simion 60-at, Nikus Ordán 25 és felett, Crin Antonescu pedig mindössze 6,7%-ot. A diaszpóra nyerte meg Simionnak? Nyilván csak a diaszpóra nem, de a diaszpórával elveszítette Nikus Ordán?
Tehát a diaszpóra nélkül, ugye, tehát a diaszpóra az látszik, hogy 2-3% tett hozzá George Simion győzelméhez, tehát nélküle is meg lett volna magasan nyilvánvalóan, de mondjuk esetleg közelebb lett volna azokhoz az exit poll eredményekhez, talán a Kurz mondta azt, hogy 33,5%-ot jósolt az exit pollban Simionnak. Na, ehhez valamelyest közelebb lett volna az eredmény, hogyha nem lett volna ugye diaszpóra, és azt tudjuk, hogy az exit poll a diaszpórát nem tudja mérni. Viszont ami fontosabb, hogy a diaszpóra szavazat nélkül Crin Antonescu jutott volna be a második fordulóba. Tehát ez ugye talán említette én is, hogy 86 ezer szavazattal győz, vagy lett második Nikus Ordán, És ugye az látszik, hogyha ők nagyjából ugyanannyi szavazatot kaptak volna a diaszporába, tehát Nikus Ordán és Clint Antonescu, akkor a belföldi szavazatokkal Antonescu lesz a második. De hát nem szabad ezt így tekinteni, hiszen már sokszor döntötte el a romániai elnökválasztás eredményét is a diaszpora. Legutóbb ugye, ha jól tudom, akkor pont Traian Băsescu-nál. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy igazságosabb lett volna, ha hogy ez így történik, egyáltalán nem. Csak rögzítsük ezt a tényt, hogyha nem lett volna diaszpora szavazat, vagy esetleg Nikus Ordán és Clint Antonescu diaszpora szavazata között elhanyagolható lett volna a különbség, akkor más lett volna az eredmény. De hát ez nem meglepő, mármint az a tény, hogy Antonescu nem volt népszerű a diaszporában, hiszen a hagyományos pártok, a PNL és a PSD, azok rendre nagyon rosszul teljesítettek az elmúlt 15-20 évben a román diaszporában, pontosan azért, hiszen ezek a főként ugye munkavállalási célból, vagy egyéb okokból, oktatási célból, bármiből elvándorolt emberek úgy gondolják, hogy a regnáló pártok miatt nem akarnak, vagy nem tudnak visszatérni Romániába, illetve miattuk kellett ugye máshol keresni a boldogulást, és nyilvánvalóan, amikor az ember külföldön dolgozik, akkor hajlamosabb úgy megítélni, hogy minden rossz, ami itt történik Romániában, és a fejlődés az nagyon lassú. Mindegy, zárója bezárva, tehát ez nem meglepetés, de hát ettől még ez valóság, és az is egyébként valóság, meg ugye 2020-tól látjuk azt, hogy a legnépszerűbb párt a diaszporában már nem az USZERÉ, hanem az AUR. Vagy ugye novemberben Călin Georgescu, de hát ő most nem volt. Úgyhogy ebből a szempontból csak még tovább emelte az eredményét Simionnak a diaszpora, és ugyanerre lehet egyébként számítani a második fordulóba, tehát az biztos, hogy a diaszpora szavazatok azok Simion számára néhány százalékpont előnyt fognak jelenteni.
Ilyes Gergely politológus a mai napra kész vendége, az államfőválasztás tegnapi első fordulója kapcsán beszélgetünk. Politikai földrengés van Bukarestben, ezt írják a hírtelevíziók, erről szólnak a nyugati lapok is. Most ott tartunk, hogy a Nemzetliberális Párt és az RNDSZ is bejelentette azt, hogy a második fordulóban Nikus Ordánt támogatják, de hogy a koalíció házatáján nincs minden a legnagyobb rendben. Marcel Ciolacu bejelentette, hogy le fog mondani, de hogy nem menne egyedül, magával rántaná a pártját is, és azt mondja, hogy lemond a miniszterelnöki tisztségről is, és kilé, hogy lépjen ki ezzel együtt a szociáldemokrata párt a kormányból. Egyébként a liberálisok is szorgalmazzák azt, hogy vagy lépjenek ki a szociáldemokraták, vagy kilépnek ők. Mi lesz itt a koalícióval? Azt egyébként már az államfőválasztás első fordulója előtt elmondta Kelemen Hunor RMDSZ elnök is, hogy amennyiben Clint Antonescu, ő azt mondta, hogy ha nem nyer Clint Antonescu, akkor ez a koalíció a jelenlegi formájában nem fog tovább működni, a liberálisok is bólogattak erre, csak akkor még ott tartottunk, vagy az volt a lelki szemeik előtt a politikusoknak, hogy Clint Antonescu legalább a második fordulóba be fog jutni. Tehát ez a koalíció felbomlás, ez tulajdonképpen előre jött egy picit, előre szaladt.
Igen, csak azért nagyon zavaros most a helyzet, és ebben a pillanatban szerintem nem is tudjuk ezt nagyon végigbeszélni, mert az, amit Marcel Ciolacu jelenleg mondott, hogy ő ugye azt javasolja a pártnak, hogy lépjenek ki a koalícióból, és akkor ő benyújtja a lemondását. Egyrészt erről még nem született döntés, másrészt ugye azért mindegyik párt azt is megfuttatja, hogy jó, és akkor mi lesz utána, mert hogy jelenleg a PSD nélkül nincsen parlamenti többség. Hogyha benyújtja a lemondását Marcel Ciolacu, akkor megbukott a kormány, és akkor egy ideiglenes kormányfő vezeti ezt a kormány, de a kérdés az, hogy például hogy viselkedik a PSD a parlamentben, megszavazza-e az előterjesztéseket, vagy ezt úgy gondolják, hogy ők teljesen ellenzékbe mennek, akkor viszont egy új kormány kell, de akkor például megszavaznak egy kisebbségi kormányt, amelyet adott esetben egy PNL politikus vezet, ugye még két hétig Ilie Bolozsán a az államfő. Tehát ő még adhat kormányalakítási megbízást valaki másnak, hogyha lemond Csolákú. Ki lesz ez a valaki? Egy liberális pártból jött miniszterelnök? Tehát, hogy nagyon sok nyitott kérdés van. És azt gondolom, hogy ezt ők is külön választják, hogy most mi történik most két hétig, és majd a második fordulós eredmény után mi történik. Ténhet. Nyilvánvalóan a legkényelmesebb helyzetben továbbra is a PSD van, azért nagyobb párt a parlamentben, nélkülük stabil kormányt, többségi kormányt nem lehet alakítani, így akár úgy is dönthetnek ők, hogy most lemond Mátyás Csolákó, ők kényelmesen ellenzékbe mennek, és megvárják, hogy mi lesz május 18-án, aztán majd a győztes államfővel, vagy illetve hát annak a pártjával leülnek, és összehoznak egy stabil kormányzati többséget. Hogyha Giorgia Simeone lesz az államfő, akkor ők leülnek adott esetben az AUR-ral, és akkor jöhet egy PSD AUR kormány. Hogyha Nikus Ordán lesz az államfő, akkor leülnek ugye a PNL USZERE, PSD, ők már elegendően vannak, akkor az RMDS-re nincs is szükséges, és nyilván az egy tárgyalás kérdés, hogy egyáltalán be akarják-e venni, is dönthet a PSD. Ők nem lehet, tehát olyat nem igazán tudok elképzelni, hogy PNL USZERE AUR kormány. Tehát a PSD a kettő között a kapocs tud lenni, és most azt gondolom, hogy talán erről szólnak a viták, hogy hogyan viselkedjenek a következő két hétben, és esetleg miren. Ugye az már elhangzott többször, hogy ők nem nagyon tudnak beállni egyértelműen a Nikus Ordán mögé. Mármint be tudnak lenni, csak azt kockáztatják, hogy a szavazóik nem követik őket, és még jobban elidegenednek tőlük. Ezért hangzik el jelenleg a pártban az a vélemény, hogy talán jobb lenne nem mondani semmit ebben a tekintetben, hanem a szavazók belátására bízni a döntést május 18-án. Ugye a PNL-nek könnyebb meghozni azt a döntést, hogy Nikus Ordánt támogatják, amit épp most látok, hogy meg is hoztak, mert a szavazóik sokkal közelebb állnak Nikus Ordánhoz, sőt tulajdonképpen már az első fordulóban a szavazóik egy része át is ment ugye Nikus Ordánhoz, mint ahogy egyébként novemberben a Lasconihoz ment át. Akkor is őt tartották a jobb és hitelesebb jelöltnek Csukaval szemben. Úgyhogy nekik ez könnyebb volt az RMDS-nek, nyilván könnyű meghozni egy ilyen döntést, mert nem is kell magyaráznom azt, hogy a két jelölt közül miért jobb Nikus Ordán a magyaroknak. A PSD-nek sokkal nehezebb, és lehet, hogy ez lesz számukra a megoldás, hogy nem mondanak semmit, mondják, hogy mi lesz az államfőválasztás eredménye, és annak megfelelően döntenek. Ami nagyon érdekes kérdés lesz a következő napokban, hogy Viktor Ponta hogy fogni. Nyilván nem azt mondom, hogy Viktor Ponta ennek a 13%-nyi, azt hiszem, hogy 1.200.000-nyi szavazatnak a sorsáról dönthet, tehát hogyha ő így dönt, vagy úgy dönt, akkor ezek az emberek így vagy úgy cselekednek, mert azért azt gondolom, hogy ha valamit tanultunk az elmúlt fél évből, akkor az az, hogy a szavazók nem így működnek, hogy egyik pártelnök vagy másik pártelnök megmondja nekik, hogy mit kell csinálni, de nyilván tudja befolyásolni azért ezeket a szavazatokat is, és Viktor Ponta a mai napon, vagy talán már a tegnap este, hát elég nyíltan ugye felkínálkozott, hogy ő hajlandó kampányolni a következő két hétben, sőt, ő akar kampányolni, csak kell tudja, hogy melyik jelölt javára. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, akár döntő kérdés is lehet a két hét múlva sorra kerülő választás tekintetében, hogy például pont azt a befolyását, ami azért a PSD szavazóknál van, azt milyen irányba használja.
Igen, úgy fogalmazott Viktor Ponta, hogy ő nem fog eltűnni a ködben, és itt lesz május 18-áig. Visszatérve a kormánykoalícióra, igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez a kormány így, ahogy van, már nem hiteles, nincs legitimitása, Mátyás Csolákúnak nincs semmi autoritása, és minél tovább marad Mátyás Csolákú, minél tovább egyben van ez a kormány, annál tovább erősödik Giorgia Simeone.
Hát ugye alkotmányjogilag van autoritása a kormánynak, hiszen a parlamenti választások december 1-én ezt a parlamenti összetételt adták meg, és azért Mátyás Csolákú a miniszterelnök, mert a szociáldemokrata párt végül csak őt jelölte, de emlékezzünk vissza, hogy Mátyás Csolákú akkor is lemondott, ugye november 24-e után, csak aztán néhány nap múlva meggondolta magát, és mégis maradt a párt és a párt élén, és ezáltal ő lett az új miniszterelnök is. Ezt már ugye akkor sokan hibának vélték, hiszen politikai értelemben egy kudarcnak, hogyha nincsen felelőse, akkor az, hogy mondjam, nehezíti a megújulást, enyhén szólva. És hát tulajdonképpen ugyanezt történt, a meglátásom szerint Mátyás Csolákú előre menekült, hiszen hogyha ő akkor nem marad miniszterelnök, akkor a pártjában is nagyon gyorsan partvonalra kerül. Viszont a mostani újabb kudarccal én azt gondolom, hogy ez most már elkerülhetetlen. Kérdés az, mondom, hogy ezt hogyan fogják ők megjátszani. Ugye láttuk, a Nemzeti Liberális Pártnál a novemberi kudarc után lemondott az akkori pártelnök Nikolaj Csuka, sőt a teljes pártvezetés, és nem is nagyon halljuk azóta Ráres Bogdánnak sem a nevét, meg Bodénak sem a nevét, tehát a korábbi vezetőknek, és ott ugye Ilie Bolozsán, én azt gondolom, hogy tudott egy dinamizmust hozni a PNL-nek az életébe. Egyrészt kisebbítette ugye a elnökválasztás utáni kudarcot, hiszen a december 1-i parlamenti választáson azért 14%-ot csak elért a PNL, másrészt az azt követő tevékenységével is, majd aztán ideiglenes államfőként is ugye stabilan a legnépszerűbb kormánypárti politikussá vált Ilie Bolozsán, csak hát aztán azt láttuk, hogy ideiglenes államfőként ebben a kampányban egyáltalán nem vett részt. Tehát azt a fajta népszerűséget, amit ő magának össze tudott gyűjteni, azt meg sem próbálták átadni Crin Antonescu-nak. Hogy ez hiba volt, vagy nem, azt nyilván azt hiszem, hogy ezekről is szólnak a mostani beszélgetések, de hogyha Ilie Bolozsán visszatér, ugye 2 év múlva mindenképpen visszatér a pártnak az ideiglenes élére, akkor ő segítheti ezt a fajta újjáépítést a PNL-ben. A PSZD-nél ott bonyolultabb a helyzet, és ott most látjuk azt meg, hogy hova vezet ez a mostani állapot. Nyilvánvalóan a szavazók is mások, tehát azért azt látni kell, hogy ezek a pártok tekintettel vannak arra, hogy a szavazóik milyen irányba vinnék őket, és egy adott ponton túl muszáj abba az irányba menjenek.
Zárásként most arra kérem Illyes Gergelyt, hogy vegye elő a kristály gömbjét, és próbálja meg választ adni arra a kérdésre, hogy Románia egy új korszak küszöbén áll, vagy ez csak egy átmeneti politikai hullám, és május 19-ére ki fog simulni itt minden. Optimista ön?
Én optimista vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek változások. Tehát azt látjuk, hogy globális értelemben is óriási változások vannak, európai léptékben is változások vannak, más hogyan kell politizálni, ez technikailag és tartalmilag is igaz, hogy hogyan lehet jól, azt nyilván mindenki találgatja, tehát nem állítom, hogy én ezt tudnám, de hogy változtatni kell, az látszik. Az a fajta hagyományos romániai pártrendszer, amiről talán még 5 éve is beszéltünk, az már felbomlott. Az látszik, az még nem látszik, hogy milyen irányba, hiszen nem mindegy például, hogy május 18-án milyen eredmény születik, ugyanis ha például Nikus Ordán győz, akkor azért mögötte erősödhet és alakulhat egy politikai áramlat. Hogyha nem, akkor az megint egy más irányt jelent Romániának, amit még elképzelni sem tudunk most. De azt gondolom, igen, hogy korszakhatárhoz értünk, sőt, talán nem is most értünk korszakhatárhoz, sokkal korábban, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább reagálnia kellett volna a nagyromán pártoknak ezekre a változásokra, már 2019-20-tól kezdve, de nagyon-nagyon sok hibás döntés volt, nagyon sok társadalmi feszültséget elfojtottak, nagyon sok politikai és társadalmi vitát megspóroltak, és a médiában sem engedtek felszínre kerülni, és ennek a sok elnyomott frusztrációnak látjuk most az eredményét, de én nem szeretnék kristálygömböt venni, és nem tudom megmondani azt, hogy mi fog történni, viszont azért vagyok optimista, mert hogyha most elkezdjük itt a százalékokat rakosgatni ugye az első fordulós eredményekben, akkor könnyen az jön ki, hogy Nikus Ordánnak nincs esélye, de ennek ellenére én ezt nem tartom egy lefutott választásnak. Láttunk már olyat, hogy vesztes helyzetből meg lehet ezt a dolgot fordítani.
Épp Klaus Johannes tette ezt meg legutóbb.
Így van, csak ahhoz kell egy nagy arányú részvételi növekedés, kell az, hogy egy nagyjából 1,5 millió ember elmenjen szavazni olyan május 18 pedigán, aki most nem tette meg, és ezek döntő többségben nyilván Nikus Oldánra voksoljanak, és akkor meg lehet fordítani ezt a dolgot, de ehhez nyilván nem a politikai pártoknak a mozgósítási technikái vezetnek, vagy fognak vezetni, hanem egy olyan fajta társadalmi érzület, vagy egy olyan önmozgósítás, ami nyilván motiválhat a félelem, motiválhat a bizonytalanság, motiválhat a revansvágy, nagyon sok minden motiválhat, de ehhez az kell, hogy ezt tömegek érezzék, és veszélybe érezzék a jelenlegi életmódjukat például. És én akkor erre látok esélyt.
Ilyes Gergely politológust hallották az elmúlt több mint 40 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a hívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, én köszönöm a figyelmet, legyen szép estéjük, viszont hallásra.